nincs erős ország, korszerű, hatékony közigazgatás nélkül, mondta Orbán Viktor a Ludovika felújított főépületének átadásán. Holnaptól tovább csökken a rezsi, 6,5%-kal lesz olcsóbb a gáz, és még idén csökken a villany és a távfőára is. Már 3 afrikai országban fertőz az ebola, továbbra sincs oltás vagy ellenszer, már 70-en meghaltak. Jó napot kívánok! 2010 után a kormány egy olyan erős államépítésébe kezdett, amely egységesen és gyorsan tud cselekedni, mert nincs erős ország korszerű, hatékony közigazgatás nélkül, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületének átadásakor. Orbán Viktor történelmi kötelezettségnek nevezte a Ludovika felújítását, amely szerintem méltó főhadiszállása lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. A miniszterelnök kiemelte, az egyetem az átalakított magyar felsőoktatás zászlós hajója, ahol minden oktató és hallgató biztosan a haza szolgálatában áll.
A modern korban egy erős ország elképzelhetetlen, korszerű és hatékony közigazgatás nélkül. A közszolgálata erőt, gyorsaságot, szakértelmet és elhivatottságot követel azoktól, akik ezt a pályát választják. Mindez pedig csak akkor valósítható meg, ha a közszolgálat egyes területein dolgozók a kellő időben egymással összhangban és egységesen cselekszenek.
Holnap életbe lép az újabb rezsicsökkentés. Április 1-től további 6,5%-kal csökken a gázára. Idén szeptembertől ismét mérséklődik a villamos energiaára is, 5,7%-kal. Októbertől pedig a távfűtésért kell kevesebbet fizetni, 3,3%-kal. A rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vezetője vasárnap a Lényeg című műsorban azt mondta, a családoknak nagyobb biztonságot jelent az újabb rezsi árcsökkenés, hiszen a jövedelmük kisebb részét kell rezsire költeniük, ezzel pedig növekedhetnek a lakossági megtakarítások is.
Ez teljes egészében lenyomja az inflációt, még több bér marad az embereknél, még több pénzt lehet szabadon elkölteni a piacon, vagy ha már nem a piacon költik el a pénzt, akkor abból akár államkötvényt lehet vásárolni, tehát megtakarításokat, illetve lehet csökkenteni azokat a kintlevőségeket, amelyeket a baloldali kormányok alatt halmoztak fel.
6 hetes csúcsára erősödött a forint a főbb devizákkal szemben délelőtt. Az eurót nem sokkal ezelőtt 307 forinton jegyezték, akkor a reggeli 309 forint után. Egy amerikai dollár 224 forintot ért, a svájci frank jegyzése 252 forinton állt. Az elemzők szerint elsősorban a török líra erősödése okozhatja az árfolyam javulást. Már a külföldi elemzők is látják a kedvező folyamatokat Magyarországon, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, azután, hogy a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő pénteken stabilra javította Magyarország adós besorolását. Elemzők szerint ez az első lépés afelé, hogy a befektetésre ajánlott országok közé kerülhessen hazánk, de már a stabil minősítés is több befektetőt csábíthat az országba, amivel tovább erősödhet a gazdaság. Varga Mihály emlékeztetett, a 3 nagy hitelminősítő közül már 2 kedvező minősítést adott ki Magyarországra.
A magyar gazdaság már rég nincs olyan állapotban, mint amilyet az eddigi besorolások láttatnak. Mostanra úgy érezzük, hogy egyre inkább a külföldi elemzők is kezdenek ezzel egyetérteni, és pozitív folyamatokat látnak Magyarországon, nem csak egyszeri javulásról van szó.
Megkezdődött a levélszavazatok feldolgozása, eddig csak nem 30 ezeret adtak le. 12 ezeret levélben küldtek be, és 18 ezeret külképviseleteken. A legtöbbet Csíkszeredán, Szabadkán és Kolozsváron. Először a külső úgynevezett szállító borítékot bontják fel, majd az abban lévő azonosító nyilatkozatot a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik. Ha az adatok megegyeznek, a szavazatot tartalmazó belső borítékot felbontás nélkül félreteszik. Ezeket csak április 6-án a szavazás lezárása után este 7 órakor kezdik majd felnyitni. Az eddig feldolgozott levélszavazatok mintegy 10%-a érvénytelen, mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke. A leggyakoribb hiba, hogy az azonosítót vagy a szavazólapot nem a megfelelő borítékba teszik, tette hozzá Pál Filona.
Ha valami nem jó, tehát ha nem stimmelnek az adatok, ha nem írta alá a nyilatkozatot, ha rossz helyre tette a nyilatkozatot, illetve a szavazólapot, ezek a szavazatok sajnos érvénytelenek, ezeket nem lehet az érvényes szavazatok közé besorolni.
Véget érte a mentelmi bizottság munkája a Simon ügyben. Ezt nem sokkal ezelőtt jelentette be a bizottság elnöke. Rubovszky György elmondta, elkészítették jelentésüket, amit még ma átküld az országgyűlés elnökének. A dokumentumban azt írják le, hogy milyen módon lehetne visszakövetelni Simon Gábortól, az MSZP egykori elnök helyettesétől, 2009-ig visszamenőleg képviselői javadalmazását, mintegy 40 millió forintot. A jelentésről az országgyűlésnek kell döntenie kétharmados többséggel, tette hozzá a mentelmi bizottság elnöke. Közben újabb Simon Gáborhoz köthető titkos külföldi bankszámlákról ír a Magyar Nemzet. A lap szerint Ausztriában több városban és több bankban, sőt Svájcban is volt számlája Mesterházy Attila helyettesének. Ezeken esetenként több 100 millió forintos pénzmozgások is voltak. Az továbbra sem derült ki, hogy honnan van Simon Gábor titkos vagyona.
Simon már 5 eltitkolt bankszámlánál tart, ezzel a címmel jelent meg cikk a mai Magyar Nemzetben, a volt MSZP-s elnök helyettes Simon Gábor további rejtegetett vagyonáról. A lap értesülése szerint a házkutatások és banki adatok után a nyomozók több újabb Simon Gáborhoz tartozó bankszámlát tudtak azonosítani. Mesterházy Attila egykori helyettesének egy salzburgi, egy gráci és egy zürichi banknál is voltak számlái. Ezeken nagy összegű pénzmozgásokat bonyolított le akár az 1 millió eurós, vagyis 300 millió forintot meghaladó tranzakciókat. A sajtóban eddig megjelent információk alapján legalább 6 helyen tarthatott összesen több 100 millió forintot Simon Gábor úgy, hogy azt évekig nem tüntette fel a vagyonnyilatkozataiban. Február elején került nyilvánosságra, hogy egy bécsi bankszámlán 240 millió forintnyi eurót és dollárt helyezett el. Sajtóhírek szerint az elhunyt Velsz Tamás vállalkozó házában titkos széfje volt, amelyben több 10 millió forintnyi devizája volt készpénzben. A gyanú szerint hamis bissaúginai útlevéllel magyar bankszámlát is nyitott, amelyen legalább 75 millió forintot helyezett el szintén devizában. Ehhez jön az a salzburgi számla 236 milliós összeggel, amelyről most szerzett tudomást a sajtó. Most derült ki az is, hogy egy zürichi bankban 107 millió forintnyi vagyont találtak Simon Gábor nevén. És azt is most írta meg a sajtó, hogy több 100 000 eurós be- és kifizetéseket bonyolított egy gráci bankban is. Mindezek alapján Simon Gábor eddigi leleplezett vagyona elérheti a 600 millió forintot. Simon Gábor 20 napja van előzetes letartóztatásban. Mesterházy Attila egykori helyettesét 6 különböző bűncselekménnyel, köztük adócsalással, magánokirathamisítással és felbújtóként elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. A bíróságon korábban hiába kérdezték az újságírók, Simon Gábor nem mondott semmit az eltitkolt vagyonáról. A Magyar Nemzet korábban azt írta, hogy a volt szocialista politikus az ügyészségen azt vallotta, hogy csak vagyonkezelő volt. Azt azonban alap szerint nem árult el, kié a pénz.
Az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Február elején Mesterházy Attila arról beszélt, úgy tudja, hogy az eltitkolt vagyon nem pártpénz, és nem kötődik korábbi helyettese politikai munkájához. Ezt azután mondta az MSZP elnöke, hogy állítása szerint személyesen is beszélt Simon Gáborral.
Hát így akarnak a legnagyobb korrupciós botrány kellős közepén akarnak kormányozni és elítetni velünk, hogy ez egy teljesen más szocialista párt.
Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke a ma reggelben arról beszélt, nem hiteles az MSZP megújulása akkor, amikor naponta derül ki, hogy Mesterházy Attila egykori helyettese újabb 100 milliókat tarthatott különböző számlákon.
Az itt is kellene tisztázni, mert az egész magyar demokráciának ez nem jó. Tehát nem lehet elhinni, hogy a szocialisták megújultak, hogyha ezzel a puttonnyal a hátok mögött akarnak bevonulni a parlamentbe.
Tegnap kerestük az MSZP-t. A párt sajtófőnöke azt válaszolta, az MSZP a vizsgálatok hivatalos megállapításaira kíváncsi.
A Jobbik szójója szerint az újabb Simon ügy is bizonyítéka annak, hogy az MSZP bűnszövetkezett. Duró Dóra úgy véli, ezt támasztja alá Gyurcsány Ferenc korábbi nyilatkozata is, miszerint különböző pénzek vándoroltak a szocialista párthoz. Váratlanul a Krím-félsziget fővárosába, Szimferopolba érkezett Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és a moszkvai kormánytő vezetője, hogy kihelyezett kormányülést tartsanak. A 10 napja Oroszországhoz csatolt krími köztársaság és Szevasztopol város szociális és gazdasági fejlesztéséről tárgyalnak. Az eddig Ukrajnához tartozó félszigeten március elején jelentek meg orosz fegyveresek, majd a helyiek népszavazáson döntöttek az Oroszországhoz való csatlakozásról. Medvegyev számos minisztériumot és hatóságot utasított arra, hogy készítsenek terveket a Krím és Szevasztopol városának fejlesztéséhez, az ott élők helyzetének javításához. Jelentős vereséget szenvedett a baloldal a francia helyhatósági választásokon. A jobb oldal a szavazatok 46%-ával nyerte meg a második fordulót, a kormányzó baloldal 40,5%-ot, a szélső jobb oldal pedig csak nem 7%-ot ért el. A miniszterelnök a kormányzat vereségeként értékelte az eredményt. A francia sajtó szerint François Hollande államfő a következő napokban várhatóan meneszti a miniszterelnököt. Bejelentette választási győzelmét a török miniszterelnök Recep Tayyip Erdoğan egyúttal azzal fenyegetőzött, hogy ellenlábasai megfizetnek azért, amiért összeesküvés szőttek a megbuktatására. Amíg nem végleges adatok szerint, Erdoğan pártja a szavazatok csak nem 45%-át kapta a helyhatósági választáson. Elemzők szerint a voksolás a 11 éve hivatalban lévő Erdoğan kormányfőnek jó alkalom arra, hogy az augusztusban esedékes elnökválasztás előtt felmérje támogatottságát. A miniszterelnök tekintélyét ugyanis megtépázták az utóbbi hónapok korrupciós botrányai, valamint az internet korlátozására tett kísérletei. Tovább terjed az ebola, Guinea után a szomszédos Libériában 7, a guineai határ közelében lakó embernél mutatták ki a vírusfertőzést. Az egyik beteg egy 35 éves nő elhunyt. A halálos vírus februárban jelent meg Guineában. A nyugat-afrikai országban már 112-en betegedtek meg a vírustól, 70 emberrel végzett is a járvány. A fertőzés ellen nincs orvosság, se gyógymód. A vírus miatt összeomlik a szervezet véralvasztó képessége, a beteg tulajdonképpen elvérzik.
Most már nyugodtan röpködhetnek a denevérek Guineában, miután az ország egészségügyi minisztere betiltotta az ott csemegének számító állat árusítását és fogyasztását, hogy megállítsák a halálos ebola vírus terjedését. A denevérek az ebola vírusának csak hordozói, a betegség tünetei nem jelentkeznek rajtuk. Egyik szokásos elkészítési módja a tűz fölött való szárítás, ami alacsony hőfokon történik, ezért az állatban lévő vírus nem pusztul el, így aki megeszi, megbetegszik tőle. A guineaiaknak elővigyázatosabbaknak kellene lenniük. Először is nem lenne szabad megenniük a rákcsálókat, amelyek fertőzéseket hordoznak. De ezeket még mindig sokan fogyasztják, főleg a városokon kívül, mondja az egyik guineai laboratórium vezetője. A vírust 1976-ban fedezték fel. Azóta több ebola járvány is végigsöpört az afrikai kontinensen, de védőoltást vagy gyógyszert máig nem sikerült kifejleszteni. A vírus megakadályozza a vér megalvadását, így a betegeknél megállíthatatlan külső és belső vérzést lép fel, lényegében elvéreznek. A mostani járvány több mint 180 embert fertőzött meg Guineában, közülük 70-en meghaltak. A családtagjaikat karanténba zárták, ennek ellenére a fertőzés már megjelent a szomszédos Libériában és Sierra Leone-ban is. A járvány terjedését az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet igyekszik megfékezni, több tonnányi gyógyszert és a fertőzöttek elkülönítésére alkalmas steril sátrakat szállított a nyugat-afrikai országba.
Ausztrália nem szab határidőt az eltűnt maláj utasszállító utáni keresésben, sőt, növeli a kutatás intenzitását, jelentette ki Tony Abbott, ausztrál kormányfő. Annak ellenére, hogy mostanáig egyetlen olyan tárgyat sem találtak az óceánban, amely kapcsolatba hozható a több mint három hete eltűnt Boeing 777-essel. A keresésben ausztrál, kínai, maláj, amerikai, dél-koreai, új-zélandi és japán hajók és repülőgépek vesznek részt, és már úton van egy ausztrál hadihajó is, fedélzetén egy amerikai fekete doboz kereső berendezéssel és egy távirányítású víz alatti kutatójárművel. A maláj légitársaság Kuala Lumpurból Pekingbe tartó járata 239 emberrel a fedélzetén három hete szombaton tűnt el. Az enyhe tél miatt a megszokottnál korábban kezdődött a pollen szezon. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet jelentése szerint a nyírfa virágporának koncentrációja a legmagasabb, de allergiás tüneteket okozhat a nyárfa, a fűz, a juhar, valamint a ciprus és tiszafélék virágpora is.
Ennél a pécsi családnál már a kert tervezésekor ügyeltek arra, hogy ne legyen tele virágos fával az udvar, így főleg füvet és tuját ültettek. Péter Kata többféle virágporra is allergiás, ezért kendőben és napszemüvegben nyírja a füvet.
Február óta már tüsszögök, meg allergiás vagyok, igazából mindenre, ami virágzik, de hát a kerti munkát el kell végezni, úgyhogy sajnos mindenféle eszközt igénybe kell venni, hogy megusszam ezt az egész kerti munkát.
Az enyhe tél miatt idén rendkívül korán kezdődött a pollen szezon. Most 7-8 allergénfa is virágzik egyszerre. Jelenleg leginkább a nyírfa, a nyárfa, a juhar, a ciprus és tiszafélék okozzák a tüneteket. A térképen pirossal jelöltük azokat a területeket, ahol nagyon magas a virágpor mennyisége. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet adatai szerint a nyírfa virágzása a múlt héten kezdődött, de pollenjéből már is nagyon sok van a levegőben. Ez okozza most a legtöbb allergiás panaszt. Az aszmás és allergiás betegek országos szövetségének elnöke szerint a megbetegedéseket elsősorban az egészségtelen életmód okozza.
Teljesen természetellenes módon élünk, egyre több természetellenes dolgot fogyasztunk, olyan táplálékkiegészítőket és egyebeket, amire semmi szükségünk nincsen, amire a sok ezer évvel ezelőtt az embereknek nem volt szükségünk, és most sincs szükségünk. Tehát magunk hozzuk létre azt, amiért betegek leszünk.
Tavaly március közepén szerencséjük volt az allergiásoknak. Hirtelen jött egy hidegfront, ami hetekre megszakította a virágzást. Idén viszont a legtöbb fa várhatóan még több virágport bocsát ki, mint tavaly. A korai tavasz miatt pedig az egyébként később virágzó gyertyán, tölgy, a fenyőfélék és a platán pollenjei is egyszerre lesznek a levegőben.
Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Április 4. Még mindig piros betűs az ünnep.
Az a csapat volt tudatos, akik végül is a privatizációt levezényelték, és itt iszonyú előnyöket adtak maguknak.
Közben itthon országos egyesületté alakul a szegényeket támogató alap.
A 3x3-as aktákból kiderült, hogy ezeket a különböző tevékenységeinket folyamatosan megfigyelték.
Szabadság tér 89. Szerdán este az M1-en. Április 6-án válasszon minket! Kövesse velünk az eredmények alakulását! Áttekinthető adatok percről percre, a legfrissebb információk, tudósítások az ország minden pontjáról, szakértő vendégek, politikai elemzések, hírek. Választás 2014. Első kézből, április 6-án egész nap élőben a közmédia csatornáin. Forma 1 Bahreini nagy díj. Időmérő szombaton 16 óra 45 perckor, futam vasárnap 16 óra 30 perckor élőben az M1-en. Versenyben vagyunk.
Jó napot kívánok! Az OTP Bankliga 22. fordulójának rangadóján 2-1-re győzött a listavezető Debrecen Székesfehérváron, így most a Győr áll a második helyen, a Videoton pedig a harmadikon. Az Újpest a forduló zárómeccsén a haladás vendége volt.
Történelmi találkozót rendeztek Szombathelyen, hiszen a lilamezes vendégeknek ez volt az első mérkőzésük az Újpest 1885 Kft. Csapataként. Nos, az egykor szebb napokat látott újpestiek előtt kereken nulla lehetőség adódott az első félidőben, de a haladás is csupán a 45. percben veszélyeztetett először komolyabban. Simon Ádám lövésénél mondjuk Dimitrovicsnak bravúrt kellett bemutatnia. Ami itt még nem jött össze, az szinte rögtön ezután igen, hiszen Radó két vendégvédő szorításában is könnyedén szerezte meg idénybeli 12. gólját. Aki a folytatásban ettől jobb játékra számított, csalódnia kellett, mert semmi sem változott, így a haladás 1-0-ra győzött az Újpest ellen.
Az umagi női kézilabda tornán Horvátország-Magyarország 36-29. A női röplabda bajnokságban egy győzelemre volt a bajnoki címtől a Békéscsaba. Igaz, a címvédőt kellett legyőznie idegenben.
Érezte a pirosmezes vasas, hogy ez az utolsó lehetősége. Ennek megfelelően az első szettet nagyon könnyedén is hozták Jókai Zoltán tanítványai 25-7-re. Ekkor még úgy tűnt, váltani tud a finálékban a rutinos gárda. A zsinórban 5-5-ször döntős angyalföldiek többször is megmutatták, hogy mire képesek, de a folytatásban a Békés Csaba kétszer is egyenlített. Az ötödik döntőjátszma már az idegek harca is volt, amit a vendégek bírtak jobban. Kormos Mihály csapata pedig így történelmet írt, hiszen a Békés Csaba először szerepelt a női röplabda döntő fináléjában, amit 3-0-ás összesítéssel meg is nyert.
Trónfosztás a férfiaknál is, 27 év után lett újra magyar bajnok a Kecskemét.
A kecskemétiek két mérkőzésnyi előnnyel és lelkes szurkolótáborral érkeztek Kaposvárra, a finó játékosai pedig most vagy soha hangulatban készültek a finálé harmadik összecsapására. Az első és a második szedben a hatásos nyitás volt a fehérmezes somogyiak legfőbb fegyvere. Geigerék végig kézben tartották az irányítást, az alföldiek előbb mindössze 15, aztán 17 pontig jutottak. A harmadik játszmában aztán fordult a kocka, a feljavuló vendégek a pontkirály Pádár vezérletével szépíteni, majd egyenlíteni tudtak. Az ötödik szetre maradt a döntés, és a Kecskemét végül nem mindennapi küzdelemben felülkerekedett. A 15-11-es siker aranyat ér.
2-0-nál kicsit túlpörögtünk az elején, nagyon nyerni akartunk, aztán a sok lap, nekünk ez jót tett. Minket ez nem inkább felspanol, mint hogy hátrátad.
A kecskemétiek 1987 után ünnepelhettek újra a magyar bajnoki címet.
A Magyar Röplabda Szövetség úgy döntött, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított műhelyek szakmai támogatására fordítható 3 millió forintos pénzkeretet a bajnokság dobogósainak adja. A férfi és női NB1 két győztese, a Kecskemét, illetve a Békés Csaba 750 ezer forintot kap. A világranglista első és második helyezettje csapott össze Miamiban a férfi teniszezők mesterversenyének döntőjében.
A világranglista vezető Rafael Nadalnak mindössze a hatodik játékig volt esélye Novák Djokovic ellen. Addig a spanyol tudta hozni adogatásait, de ott valami megtört. A szerb agresszíven és pontosan játszott, így 6-3-ra nyerte az első játszmát. A másodikban pedig nem bízta a véletlenre. Már rögtön az első játékban elvette Nadal adogatását, akinek a játékában később sem volt benne az egyenlítés. Egyszer sem tudott brékelni, nem úgy Djokovic, aki 85%-os hatékonysággal értékesítette adogatásait, és a döntő pontot pedig Nadal szervájából szerezte meg. A szerb 6-3-ra nyerte a második szettet is, negyedszer nyert Miamiban, nála többször ezt csak André Agassi tudta megtenni.
Sporthírekkel legközelebb 18 óra 20 perckor a Dunán várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatója az Interherb napi egy zöld kávé extraktum krummal.
Az időjárás jelentés támogatója az alsó végtagok vénáit erősítő DOPP tabletta.
Jó napot kívánok a kedves nézőknek! Az időjárásban lényeges változás nem történik, de tőlünk keletre, észak-keletre egy hideg front vonul el, ami a kelet-európai síkságra ismét nagyon hideg levegőt hoz. Ott még várni kell az igazi tavasz beköszöntére, ugyanakkor a kontinens legnagyobb részén folytatódik a tavaszi meleg idő, általában 20 fok körüli hőmérséklettel. Tőlünk északnyugatra a műhold felvételen fátyol felhők látszanak, ezek megérkeztek a délelőtti órákban Magyarország területére is, de ezek érdemben nem módosítják, nem befolyásolják az időjárást. Az itt elhaladó hidegfront hatására elsősorban Magyarország északkeleti részein, azonban a délutáni, kora esti órákban néhol előfordulhat záporeső, esetleg zivatar. Az előttünk álló délutánon, tehát a napsütés legfeljebb fátyol felhők zavarhatják vagy szűrhetik. A hőmérséklet általában kevéssel 20 fok felett alakul, egy-két helyen maradhat 20 fok alatt a hőmérséklet, az Alföldön pedig akár 23 fok is lehetséges. A szél többnyire mérsékelt lesz, néhol lehet egy-egy élénkebb széllökés. Az éjszakai órákban átmenetileg inkább csökken a felhőzet, de északkelet Magyarországon még főként az esti órákban előfordulhat egy-egy zápor. A legtöbb helyen 3 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet, egyes fagyzugos magas völgyben azonban ennél néhány fokkal hidegebb is lehetséges, illetve az Alföldön is előfordulhatnak, valamint a dunántúli dombok között a völgyekben 3 fok körüli hőmérsékletek. Holnap napközben eleinte még lehet számítani napsütésre, majd egyre vastagodó fátyolfelhőzet érkezik északnyugat felől, de ezek a fátyolfelhők csapadékot nem adnak. A Dunántúl déli-délnyugati részein 20 fok felett alakul a hőmérséklet, a felhősebb részeken lehet kevéssel 20 fok alatt a maximum, de az Alföldön is jellemzően 21-22 fokot mérhetnek a legmelegebb órákban. Késő délután, kora este északkeleten ismét előfordulhat egy-egy zápor. Mint ahogy záporokra a következő napokban is lehet számítani, de tartós nagy csapadék nem valószínű, eleinte inkább az ország keleti, majd később pedig inkább a déli területein számíthatunk, tehát kisebb záporokra. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat az ebédhez, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatta az Olajág otthonok. A mi otthonunk az ön otthona.
Az időjárás jelentés és a tavaszi vetés támogatója a ZKI.